A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Palkovics László oktatásért felelős államtitkárral, és a hírek előtt többször szóba került már a köznevelési kerekasztal, és azért hozom ezt ismételten szóba, mert a hírek szerint a nem is távoli jövőben létrejön a köznevelés politikai tanács. Ha jól emlékszem, akkor volt már egy hasonló intézmény, akkor közoktatás politikai tanácsnak hívták, de ez néhány évvel ezelőtt megszűnt. Mindez azt jelenti, hogyha valóban ez a testület feláll, hogy ezzel megszűnik, vagy átalakul a köznevelési kerekasztal, és egyáltalán mi lesz ennek a feladata, funkciója?
Kicsit beszélünk a köznevelési kerekasztalról, hogy ez miért jött létre. Ugye itt sok minden elhangzott, hogy ez nem egy legitim szervezet, meg ebben a kormány barátai ülnek. Én nem tudom, hogy ki volt ott a kormány barátja, de az ott ülők mindegyike az egy dologért érzett felelősséget, ez az oktatásnak a rendszere. És én nagyon óvnék mindenkit attól, hogy ezt a kerekasztalt, ezt bármilyen módon negatívan minősítse, hiszen ebben nagyon sok száz tanárember, nagyon sok száz oktató, kutató vett részt, akik ezt a munkát, ezt ingyen bérmentve tették, azért, mert felelősséget éreznek, és egyébként ők gyakorlatilag leképeztek mindenkit. Az, hogy aki meghívást kapott erre a kerekasztalra, tisztán politikai szempontból nem jött el, mert nem akarta az demonstrálni, hogy részt vesz ebbe, és akkor vele direktbe beszéljük meg a ügyeket. De azzal meg nehéz mit kezdeni, meghívást kapott mindenki. Az összes civil mozgalom, a szakszervezetek, volt, aki ott volt, aki nem volt ott. De ennek az a munka, amit elvégzésre került, én azt hiszem, hogy az azt mutatja, és hát ez látszik, hogy ennek az eredményei, mintha most már elkezdenének tudatosulni is. Ennek az eredményei, ezek megjelentek az iskolába. Tehát ezt a kerekasztal, ez egy jó működésforma. Azonosítottuk ennek a kerekasztalnak a csúnya magyar szóval a stakeholdereit, vagy az érdekeltségi köreit, és hát úgy építenénk föl a ezt most már egy rendeletben, tehát egy jogszabályban valamilyen módon meghatározott tanácsot, ami miniszter tanácsadó szervezete, ez volt egyébként korábban a közoktatáspolitikai tanács is, ami minél szélesebb körben képezi le azt az érdekeltségi kört, akinek az oktatással valamilyen ügye van. Aztán majd ők megbeszélik, hogy kit fognak delegálni. Nyilván egy 500 fős szervezetet nem lehet jól működtetni, de egy ilyen méretű, mint ez a kerekasztal, ezt jól lehet működtetni, és úgy tűnik, hogy ennek van eredménye. Na, ezt próbáljuk meg aztán leírni. Itt ami változás lesz a köznevelési kerekasztalhoz képest részben az, hogy erről lesz egy jogszabály, leírja a működésének a módját, illetve az egyes érdekeltségi csoportok, azok majd maguk között eldöntik, hogy kit fognak delegálni ebbe a munkába. Jelenjen meg minden szempont, és utána majd ez a szervezet fog egy konszenzusos véleményt letenni az asztalra, vagy nem konszenzusos véleményt.
Csak vélhetően, remélhetőleg például az érdekképviseletek is ott lesznek ebben. Azért kérdezem ezt, mert tudom, hogy a pedagógusok szakszervezetének, a sztrájkbizottságnak volt egy 25 pontos követelése, és abban az egyik első helyen szerepelt az, hogy a egykori közoktatás politikai tanácsot tessenek visszaállítani.
Hát valami hasonló fogunk visszaállítani. Én bízom abban, hogy ebben már eljönnek a szakszervezetek is, meg bízom abban, hogy egyébként, hogyha az adott szakmai csoport, mondjuk a pedagógusok, azok oda az adott civil szervezetnek a képviselő delegálják, akkor majd ő is el fog jönni.
Új nemzeti alaptanterv, beszéljünk erről egy kicsit részletesebben is, annál is inkább, mert korábban arról szóltak a hírek, hogy talán november végére, december elejére a nemzeti alaptanternek, az új nemzeti alaptanternek a koncepciója elkészül. Hol tart ez a munka?
Hát ez készül, ez egy elég komoly munka, ugye itt azt a célt tűztük ki, hogy magát a koncepciót valamikor itt az év végén megvitatjuk, most lehet, hogy ez átcsúszik januárra, itt egy olyan konferenciát szervezünk, ahol a részvétel egy fontos dolog, de úgy tűnik, hogy nem sikerült mindenkivel egyeztetni, fizikai nem elérhető, de nagyon rövid az idő, de legkésőbb január közepéig ez meg fog történni, és akkor bemutatjuk ezt a koncepciót, és utána akkor erről majd beszélünk.
Szélesebb társadalmi vita, vagy szakmai
vita. Hát itt terveztünk egy panelbeszélgetést, ahol megjelennek azok, akik itt ebben valamifajta mondani való bírnak, és akkor ezt elkezdjük megbeszélni. Az a fajta, ugye van egy munkacsoport, a közönség kerekasztalnak a tartalomfejlesztési munkacsoportja, ezt eddig Csépe Valéria akadémikus asszony vezette, most őnek erről le kellett mondani, így önös a MAB, a Magyar Akreditációs Bizottságnak az elnöke, és ez a két feladat nem fér össze, de szakmailag továbbra is irányító pozíciót tölt be, csak mint szakember, tehát mint pszichológus az oktatás, azért ő akadémikus, meg nagyon sokan vesznek ebben részt, pont tegnap Hiller miniszter úr kérdezte a parlamentben, hogy mondjak már neveket, hát mondtam neki neveket, meg szervezeteket, hogy hogy kik vesznek ebbe a munkába részt. Most a koncepcióalkotás zajlik, aztán utána neki áll majd ez a munkacsoport a magának ténylegesen a nemzeti alaptanterv kidolgozásának. Ezt meg is fogjuk támogatni egyébként, egy EFOP-os pályázatunk az pont erről szól, vagyis az egy része az erről szól, a tartalmi fejlesztésekről, a módszertani fejlesztésekről. Ez mind szükséges ahhoz egyébként, hogy ebből valóban létrejön a nemzeti alaptanterv, ezt utána majd le fogunk tudni bontani. Kerettantervre, vagy amire majd egyébként ezt a munkacsoport meghatározza, iskolai tantervekre egy sor dolgot itt kell majd, és itt lehet majd tisztázni. Itt lehet azokat a kérdéseket eldönteni, hogy hogyan gondoljuk a különböző szakaszokat az iskolába. Most nincsenek standardjaink, tehát nincsenek szintjeink, amit mondjuk negyedik osztályban határozunk meg, tehát az alapképzés után aztán nyolcadikba, most az érettségi van. Ezek azok az átgondolt ügyek, amire azt mondjuk, hogy akkor például ezt így lehet szakaszolni.
Én mintha azt olvastam volna, hogy az érettségi követelmény szintét határoznák meg, és onnan bontanák vissza tulajdonképpen hát, az egyes szintekre a
követelmény. Az érettségi követelmény, az érettségi tanulmányi követelmény szint az ma is létezik. Ugye ma az történik a nemzeti alaptanterv, hogy ezt bontjuk valamilyen formában vissza, de ugye nincsenek köztes elemek, tehát nincs arra vonatkozóan explicit szabályunk, hogy mit kell negyedik osztály végén mondjuk a gyerekeknek tudni, mit kell nekik elsajátítani, milyen kompetencia, milyen képességgel, milyen tudással kell rendelkezniük. Ezt a mostani javaslat szerint ugye erről szól a koncepció, ezt be fogjuk vezetni. Meg kell nézni azt, hogy hogyan akarjuk az óvoda és az iskola átmenetet rendezni. Mit várunk el az óvodába, mit várunk el az alsó tagozatba. De ugye itt vannak azok a kérdések, hogy és ez kapcsolódik egy sor dologhoz. Digitális oktatás versus írásbeliség, ott eszközként jelenjen meg valamilyen formában, mondjuk egy tablet, vagy a könyv maga az írás, tehát a kézzel történő írás, az egy olyan dolog, amivel foglalkozni kell. Ott kell dönteni azokat a kérdéseket, hogy a lexikális tudásnak mi a szerepe a képességnek, hogyan kell ezt a kettőt összerakni. Az egyik ilyen elv, ami többször elhangzott, hogy lehet, hogy szükebb tananyagot, de mélyebben, jobban kellene megtanítani, elsajátítani. Tehát ezek azok az ügyek, amiről ez a koncepció szól.
Itt tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy már évtizedek óta szinte két tábor, vagy két szemlélet áll szemben egymással, és vitatkozik, hol élesebben, hol kevésbé élesebben. Az egyik, aki a lexikális tudásanyag erősítése mellett teszi le a voksát, a másik pedig a kompetencia alapú tudás mellett érvel, valahol a kettő között lehet, tehát a helyes
út. Nem lehet ezt így elválasztani. Itt az egyik egyetemi professzorom, amikor egyetemre jártam, ott még a 89 előtt volt valamikor, volt egy tantárgyunk, ezt anyagszerkezett annak hívták, ugye mérnököknek kell ilyet tanulni. Ez a tantár egy fél éven keresztül arról szólt, hogy a különböző fémek esetén meg kellett tanulnunk azt, hogy az a fém az mennyi ötvözőt tartalmaz, tehát hány százalék kobalt, nikkel, nem tudom, és egyébként ezeknek az ötvözőknek mi a hatása annak a anyagnak a különböző tulajdonsága. És ugye fél év végén levizsgáztunk, és megkérdeztük, hogy professzor úr, mondja meg, hogy ennek mi értelme volt. Mert ezt úgysem, tehát most ezt tudjuk, de utána ezt el fogjuk majd felejteni. És tulajdonképpen majd levesszük a kézikönyvet, és megnézzük a kézikönyvbe. Azt mondta, hogy igen, de egyrészt ennek egy része azért megmarad a fejünkben. De persze bizonyos szempontból tanulhattuk volna a budapesti telefonkönyvet is, viszont azzal, hogy ezt megtanultuk, az egy olyan képességet fejlesztettünk, hogy egy mérnök képes dolgokat megtanulni, és ennek egy részét képes megjegyezni, tehát képességet is szerzett. Holott ez egyébként tisztán csak lexikális tananyag tűnt, de mellette képességet is fejlesztettünk. De azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, hogy itt mi a jó arány, ugye a finn oktatási rendszer nagyon jó példa. Volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy képesség kompetencia fejlesztés, tulajdonképpen a lexikális tudás az nem annyira fontos, hiszen azt vannak ilyen vélemezések, majd a Google-ről leszedjük, és akkor majd. Aztán most ők éppen visszalépnek, azt mondják, hogy egy bizonyos lexikális tudásanyag az szükséges, meg amikor azt megtanuljuk, ott is képességet szerzünk, képességet fejlesztünk. De ezek azok a kérdések, amiben az oktatáskutatóknak meg kell állapodni. Az, hogy erről vita van, az meg nagyon rendben van, hiszen a világ az megváltozik. 30 évvel ezelőtt lehet, hogy ez nem lett volna kérdés. Most meg, amikor azzal szembesülünk, hogy tulajdonképpen nem tudjuk megmondani, hogy mondjuk 10 év múlva a gyerekeink azok milyen munkakörbe dolgoznak, mert még az lehet, hogy nem létezik az a terület, az a disziplina, akkor az oktatási rendszernek ahhoz kell tudni alkalmazkodni, hogy a gyerek azt értse meg, hogy meg tud tanulni különböző dolgokat, ezeket tudja használni, tehát van egy lexikális tudása, de ezt nyilván majd újra kell tanulni, vagy bizonyos részét újra kell tanulni, de tudja ezt alkalmazni, és fontos, hogy jó, hogy bármikor meg tudja ismételni az élete folyamán, mert a világ gyorsabban változik.
Azért is hoztam ezt egyébként szóba, mert azért oktatási szakemberek rendre arra szokták felhívni, például a különböző nemzetközi mérések, vagy a PISA mérés kapcsán a figyelmet, hogy a magyar diákok éppen a kompetencia tekintetében, vagy a képességek tekintetében állnak rosszul. Tehát nagyon sok diák szépen fel tudja sorolni a magyar királyok koronázási dátumait, viszont nehézséget okoz neki eligazodni egy vasúti menetrendbe.
Hát azt most, hogy ez így van, vagy sem, azt azért én nem biztos, hogy pont így gondolom. Óltatlan ezekben a mérésekben vannak olyan ügyek, amit valóban mérünk. Egy dolog biztos, hogy az alkalmazható tudás az egy olyan fontos dolog, de kell egy ennek olyan része, ami tudást jelent. Tehát önmagában csak a képességkészség az nem elég. Tehát ha nem tudjuk, hogy azt milyen környezetben alkalmazunk, de meg tudjuk oldani a feladatot, nem tudjuk, hogy mi van mögötte, az nem elég. Tehát itt ezt kell valamilyen formában rendezni, hogy néz ez ki arányait tekintve. Az sem jó, hogyha csak tananyagot akarunk elmondani és biflázni, és mondjuk nincs idő arra, hogy például ezt valóban elmélyítsük. De az sem jó, hogyha csak bizonyos képességeket fejlesztünk, ha egyébként ez nem társul valamilyen, ami az adott ügyre vonatkozik. Szóval az a vélelmezés, hogy az a tudás, ami a Google-ről letölthető, azt tulajdonképpen már nem kell megtanulni. Ezt ezzel óvatosan bánnék. Ha megnézzük, itt belőttünk van a tegnap 10 órakor megjelent a nemzetközi matematikai felmérésnek az eredménye. Hát a matematikát azt meg kell tanulni valahol, mert hogyha nem tanuljuk meg, akkor azt nem tudjuk a Google-ről letölteni, tehát a tálesztételt letölteni le tudjuk persze, de hogyha nem tudjuk értelmezni azt, hogy mit is írtak oda, akkor abban nem lesz tudás, abban nem lesz alkalmazható tudás sem. Szóval ezeket a vélelmezéseket vigyázni kell. Tehát tanítani az iskolában lehet, azt meg sokfajta módon lehet, meg alapvetően kell is, de ott.
Minden esetre a nemzeti alaptanterv, az új nemzeti alaptanterv kapcsán talán a legtöbbet előzetesen a tananyag mennyiségének csökkentéséről lehetett hallani, és hát ugye, hogyha megnézzük, hogy mondjuk egy óvodából az iskolába frissen átkerült kisdiáknak is mondjuk 25 órája van egy héten, ugye ott van például a mindennapos testnevelés, ott vannak a szakoknak megfelelő tanórák nagyobb óraszámban, hát én mondjuk azt látom, hogy a kisebbik lányomnak a gimnáziumi tanrendje és olyan, hogy neki azért naponta fixen 7 órája van, és mondjuk hetente kétszer vagy háromszor nulladik órája, és akkor erre jön még ugye délután vagy este a házi feladat, meg a tanulás, meg a felkészülés a másnapra. Hát ez egy izmos férfi embernek is megterhelő.
Körülbelül egykorúak vagyunk. Ön is volt a 80-as évek elején járt gimnázium meg általáskába. Nem tudom, mire emlékszik. Így persze utólag sok minden megszépül, hogy akkor milyen volt, jó volt, vagy rossz volt. Én arra emlékszem, hogy általáskolában és meg a gimnáziumban, és gimnáziumban különösen, én körülbelül ennyit tartózkodtam a gimnáziumban. Tehát volt nulladik óra, és délután 4 előtt nem értünk haza, és utána még jöttek azok az ügyek.
Érdekes, hogy zárójelet teszem, az a lányom nem panaszkodik, csak én néha, amikor ránézek az óra rendjére, akkor elszörnyük.
Ugye én azt hiszem, hogy ez valószínűleg nem oktatás kutatókkal való beszélgetést jelentene, hanem mondjuk neurológusok, tehát idegtudományhoz értő orvosokkal. Szóval azt mondják, hogy a gyereket nem lehet túlterhelni, tehát az ő idegrendszere nem értelmezhető. Ezt meg kell különböztetni a túlterhelést a frusztrációtól. Ha valaki nem szeret az iskolába lenni, mert nem jó ott, mert valami miatt az baj, az nem jó, mert akkor valóban nem hatékony a dolog. Azt, hogy mennyire terhelhető túl egy gyerek, én szerintem frusztrálható túlterhelni, meg nem biztos, hogy túl tudják. Én látom a saját gyerekeimet, meg a egyéb példákat a környéken. Ha élvezik az iskolát, akkor nekik ez nem okoz gondot. Ennek ellenére valóban az alapelv, amit mondtam, hogy valószínűleg inkább szűkebb tananyagot, de mélyebben megtanítani, és utána ez valóban képességi, készségi alakítani, az valószínűleg az irány, ami ma így van. Aztán majd, hogy ez hogy lesz 20 év múlva, azt már meg fogjuk látni, mert 20 évvel ezelőtt sem ez volt az elvárás.
Az új nemzeti alaptanterv most hogy látja, hozhat egyébként pedagógiai módszertanban is megújulást vagy változásokat? Ugye még nagyon sok helyütt ez a klasszikus frontális oktatás dívik, és ennek kapcsán az jut az eszembe, amit a kiváló író és pedagógus Karácsony Sándor vetett papírra, ő azt írta, hogy hát az iskola az egyik legabszurdabb hely, ahol azt kérdez, aki tudja a választ. Tehát, hogy sokkal inkább egy közös munkára lehetne, vagy kellene helyezni a hangsúlyt.
Igen, az iskola az egy sajátos hely valóban, hiszen az iskolában a viszony a tanár és a gyerek között az nem, ahogy egyre följebb megyünk, ugye az egyetemben már kollégának hívjuk a hallgatókat, az évi kollégának, mert ott az ő tudása az egy ilyen közös munka eredményképp alakul ki, de hogy lejjebb megyünk ott, azért ez inkább csak egy irányú. Én nem is gondolom azt, hogy ezt máshogy kéne, hogy legyen, hiszen a tanár az egy ilyenfajta viszony a gyerekkel, a módszertan az, ami kérdés, hogy hogyan alakul ez ki, hogyan válik valóban az a fajta szándék egy megvalósult tudással képességé, amit megfogalmazunk mondjuk egy ilyen nemzeti alaptanterve, de majd még térjünk vissza egy kicsit az óraszámokra. Tehát az, hogy milyen módon kell ezt tanítani, meg kell nézni egy finn iskolát egy ilyen képen, hogy az hogy néz ki, üvegfalai vannak, tehát az osztálynak, az osztályban nem egymás mellett állnak a sorok, bár van, vagy a padok, bár van olyan része is, hanem csoportokba szervezve, és egyébként még az oktatás is más módon zajlik, van, amikor a tanárnéni elmondja a táblánál, meg van olyan része a dolognak, amikor egyébként egy feladatot határoz meg mondjuk egy által összerakott projekt csoportnak. Ezt egyébként mi is gyakoroljuk, ahol a tanároknak megvan ez a fajta képessége, sokat beszélünk el a helyi keresztüli modellről, ez egy olyan módszert, amiben most már sok iskola csatlakozott, és ezek számát még növelni fogjuk, ami egy nagyon jó módszertan, hiszen az oktatás egy része ez úgy történik, hogy az adott hallgatói gyerek csapatnak egy feladatot határoznak meg, kiosztjuk, egy ügyet határoznak meg, kiosztják a feladatokat, van, aki vezeti az egyik részét, van, aki a másik részével foglalkozik, és itt egy sor olyan dolgot úgy sajátítanak el egy adott, vagy úgy építenek fel egy adott tudást, hogy közben viszont bizonyos szerepeket is elsajátítanak. Megértik például azt, hogy miért fontos, hogy egy ilyen csapatban legyen valaki, aki ezt koordinálja a dolgot. Megértik azt, hogy miért fontos, hogy ennek van egy időkerete, tehát hogy valamit meg kell tervezni. Megértik azt például, hogy a saját eredményemet azt nekem kell prezentálnom, nekem kell bemutatni. Egy nagyon fontos hatása van például olyan gyerekeknél, akik otthon nem kapnak olyan nagyon nagy figyelmet, egyszerűen kinyílnak attól, hogy ő fölállhat és elmondhatja a saját munka részét, és van másik öt gyerek, meg a tanárnő, aki ráfigyel. És olyan élmény nekik, ami egészen máshogy alakítja a dolgot. Balmazújváros, csak egy példa, ott egy szakközépiskolában a tanárok nagyon, ez egy investíciót jelent azért elég, ez a módszertan, ez a KIP nevezető módszertan, ez meg kell tanulni. Viszont azt mondják, hogy mióta ezt bevezették, azóta a gyerekek is szeretnek órára járni, meg a tanárok is szeretnek órára járni, de ez nem így volt, mert ott a gyerek nem figyelt a tanítóni, nem volt ettől nagyon motivált, viszont ez megváltozott. Tehát, hogy ezeket a módszertani ügyeket kell megjeleníteni. Most ehhez ma már nagyon sok támogatás. Támogatás az, hogy hogyan lehet például ezt mondjuk a bizonyos művészeten keresztül, hogyan lehet a sporton keresztül, itt nem önmagában a sport vagy a művészet, szerintem egy sportiskola vagy a művészeti iskola, hanem az eszköz a sport. Hogy lehet például ezt úgy elérni, hogy valamilyen képzőművészeti ágon keresztül, van most egy nagy projektünk, de arra kértük az öt művészeti egyetemünket, hogy olyan módszertan dolgozzanak, aki pont a nemzeti alaptanterv támogatására, hogy hogyan tudjuk ezeket megjeleníteni a iskolában, tehát hogy legyen ennek egy jó módszertan. Tehát ez az a módszertani ügy, amivel foglalkozunk kell. Ugye a digitalizáció az nem egy öncélú dolog, tehát nem azért akarunk digitális platformot iskolában, hogy legyen, hanem azért, hogy támogassa például az ilyen típusú munkát. De most azon túl persze, hogy cél is, hiszen a világunk az ez alapján működik, mindenkinek van számítógép, okostelefonja, a vállalatoknál elvárás, hogy tudjunk egy ilyen környezetet kezelni, de maga a digitális platformok azok lehetőséget biztosítanak arra, hogy olyan ügyeket, amit egy statikus könyvből nem lehet olyan jól megtanulni, azt meg lehet. Tehát például, csak hogy értsék a hallgató, pár szerintem ezt azért már nagyon jól értjük, az OFI-nak a új generációs tankönyvezek léteznek digitális formában is, ami azt jelenti, hogy mondjuk a könyv oldalán lévő magyarázatok, azok nem egy fix kis ábra tartalmaznak és alatt a szöveget, hanem rá lehet klikkelni, és utána egy honlapra megy el, ahol egyébként lényegesen több mindent tud elmondani, tehát hogy ezeket használjuk, ezeket az eszközöket.
Említette az imént az óraszámokat, hogy térjünk erre vissza.
Igen, ugye az óraszám az azért sajátosan alakult ki. Tehát ugye hajlamos mindenki a kormánnyal szemben, meg a nemzeti alaptantervvel szemben azt fölrólni, hogy miért ilyen magas az óraszám. De hát ugye az óraszámot azt nem a nemzeti alaptanterv követeli meg. Tehát ha megnézzük, hogy hogy áll össze a ténylegesen ugye sajnos rádióban nem lehet ezt megmutatni, de mondjuk képzeljünk el egy kisebb kört, ami a nemzeti alaptanterv, ez amit a nemzeti alaptanterv leír, hogy ezt meg kell tudni valamilyen módon jelent. Ugye ezt lebontjuk a kerettantervek, az már sokkal nagyobb mondjuk egy négyzetet jelent körülötte, és ehhez tesznek hozzá még az iskolák a saját részükről különböző ügyeket, és ebből a háromból alakul ki az óraszám, ami mondjuk azt, hogy most lehet, hogy magas, de ebből a háromból jön össze. Ugye pont azért mondtuk azt, hogy ezen rendszeren csak egy új nattal lehet változtatni, egy új szerkezettel, struktúrával lehet változtatni. De azért mondtuk azt, hogy viszont idén szeptembertől a tanároknak lehetősége van arra, hogy látva a saját osztályának, tanulócsoportjának az előrehaladását, el tudjon térni. Hát onnantól persze figyelembe kell venni, de az összes többinél viszont legyen rugalmasabb a tanmenetek, rugalmas tanmeneteket készítettünk javaslatként egyébként, ők más is.
És mennyire nagyobb a tanárok mozgástere, korábban ugye ez 10%.
Le kell egyszerűsíteni, ez igen, tehát hogy 10%-ban lehet eltérni, most mondjuk azt, hogy 30-40%-ban, de ez az ő döntésük. Tehát ő neki kell azt mondani, hogy igen, most én úgy látom, hogy itt ebben a tanári részben nem haladnék tovább, mert az eddig itt sem sajátították el, akkor inkább térjünk vissza oda, gyakoroljuk, nézzük meg még egyszer, nézzük másik oldalról. Az így felszabadult időt használjuk mondjuk egy projekt alapú megoldással, tehát próbáljuk meg ott az ügyet elmagyarázni, vagy menjünk el, és akkor nézzük meg, hogy akkor ez mit jelentett, mert nem jutottunk el odaig, de ebben most már nagyobb a szabadság. Itt persze nekik így kell dönteni, ugye itt fontos az iskola közössége, a tantestület igazgató, hogy akkor ezt valóban így gondolják-e. Itt ettől most már lényegesen el lehet érni, de mindenképpen fontos, hogy éljenek vele. Persze itt még van az a kérdés, hogy na jó, de akkor most mi lesz majd az érettségén? Hát azon meg ugye a gyereknek teljesíteni kell, tehát ezt úgy kell meghatározni, hogy a kettő az mind a kettő legyen.
A tehercsökkentéssel összefüggésben szóba került korábban a 9 év folyamos általános iskola. Hát egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt volt erről polémia, aztán mintha elcsendesedett volna el körül a vita.
Vannak kérdések, amik időlődően fölmerülnek. Önmagában a 9 év folyam azt nem oldja meg ezt a problémát, ha ez probléma.
Tehát az alapfokú képzésnek az időtartamát, az megtanítanult tananyagot elosztaná 8 helyett 9
vagy,
évre.
Vagy ha csökkentjük azt a megtanított tananyagot, akkor nem kell az a plusz egy év. Önmagában a 9. év bevezetése, az nem gondolom, hogy ez lenne a cél. Nézzük meg az új nemzeti alaptanterület, hogy ez mit akar, és ott lehet majd erről beszélni, hogy kell erre még egy plusz egy év, tehát még egy plusz egy évig
akarunk. Egyébként az iskola működni. Szerkezetben, vagy az iskola rendszerben esetleg terveznek változásokat, tehát ebben a 8 plusz 4, 4 plusz 8 és 6 plusz 6.
Hát ez is majd ebből fog kijönni, ebbe sincsenek igazán olyan jó megoldások, ugye a lengyelek bevezettek egy másik szerkezetet, most ők is visszatértek a 8 plusz 4-re, mert azt mondták, hogy az nem volt jó az előző, tehát az 3 plusz 3 plusz 3, ez nem váltotta be azt az elvárást, amit egyébként támasztottak vele szembe, de mondom, ezek inkább már megvalósításnak a kérdése, azt nézzük meg, hogy mit akarunk, tehát mi legyen, mi legyen ebben a nemzeti alaptanterben, és ugye ennek a tetejére mit építünk rá. Itt a tapasztalatok azok azt mutatják, hogy a teljes iskolai szabadság az nem annyira hatékony, mintha egyébként van egy minden iskolára vonatkozó alap, hívjuk ezt most nemzeti alaptanternek, és fölötte egy nagyobb szabadság, meg kell nézni a OECD-nek az elemzését, nagyon sok tanulmány készült erről, úgy tűnik, hogy ez az, ami a leghatékonyabb mód, hogy van egy iskolák fölötti standard, ami az elvárás. Egyébként pedig e fölött az iskolának legyen nagyobb szabadság abban, hogy ez hogyan fogja majd megvalósítani. Hát ez az egyik eleme egyébként ennek a mostani folyamatnak, ami zajlik.
Ígértem, hogy beszélünk majd a felsőoktatásról is, de hát elszaladt az időnk, de azért mindenképpen egy dologról röviden így a beszélgetés végén ejtsünk szót, ez pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetem, ahol tudjuk, hogy hírek szóltak arról az elmúlt időszakban, mi is foglalkoztunk itt az Inforádióban ezzel, hogy a gazdasági kar leválna, külön válna. Mi a helyzet most?
Hát külön nem tud válni, egy másik intézményhez tartozni, erről szóltak a hírek. Egy kicsit lépjünk vissza, mert nem ez volt a kezdeményezés igazán. Itt ennek a karnak az oktatói gárdai úgy érzi, hogy a Műszaki Egyetemen a mérnök karokkal szemben az ő pozícionálásukhoz nem felel meg annak a minőségnek, amit egyébként a kar képvisel, és ezért kezdődtek különböző megbeszélések, hogy hogyan lehet ennek a karnak a helyzetét az egyetemen belül stabilizálni, illetve átalakítani úgy, hogy jól érezzék magukat. Most azt tudni kell, ez a kar az egyetemnek a legfiatalabb kar, ez nem a tradíciós mérnökképzés miatt van az egyetemen, ez amikor több szak kellett legyen, akkor jött létre ez a kar, de ez is már az elég régen volt, tehát még ez nem egy fiatal kar, de hát nem 200 éves, mint mondjuk az építőmérnöki kar, vagy a képészkar. És hát ilyen előfordul egy egyetem életébe. Ennek a karnak az oktatói elsőként a rektor úrral ültek le, illetve a egyetem egyéb karaival, hogy akkor hogy is gondolják ők ezt. És hát ez a diszkuszió zajlik most. Ami a fenntartó oldaláról ebben nem szabad beleszólni. Az egyetemnek az ügye, tehát az egyetem akadémiai oldalán van egy ilyenfajta kérdés, akkor ezt beszéljék meg, oldják meg. hozzák létre azt a struktúrát, garanciákat, szabályzatokat, egyéb másokat, amitől ez akar jól érzi magát az adott intézménybe. A fenntartónak akkor van majd szerepe, hogyha ezt a megállapodást nem sikerül megkötni, ugyanis ami ilyenkor történik, az kettős részben ez akar, ez kezdeményezheti azt, hogy ő ki szeretne válni a Budapesti Műszaki Egyetemből, ez az részeiben egyébként meg is történt már, és egy másik intézményhez szeretne tartozni. Na, itt a fenntartónak az
ez
a felelőssége.
Ez lenne az ELTE, ugye?
Igen, tehát a javaslat szerint itt az ELTE az, aki, ahova ők úgy gondolják, hogy egy bizonyos struktúrában jobban tudna működni ez a kar az ELTE-n. Ami a fenntartónak itt a szempontja az az, hogy egyébként ez a kar valóban nagyon értékes tevékenységet folytat. Az, ami a hallgatói visszajelzésekből, ami a karnak a külső megítéléséből látszik, ez egy értékes kar. Egy dolgot nem szabad megengedni, hogy ennek a karnak az oktatási színvonal, ami egyébként a hallgatók érdekeit jelenti, az csak azért csökkenjen, mert nem találnak megoldást az ő helyükre. Ha ez ahhoz vezet, hogy nem tudnak megállapodni, de mégis marad a kar a Budapesti Műszaki Egyetemen, és az oktatóknak a fele elmegy egy másik intézménybe, ez oldatlan minőségvesztéshez fog vezetni, mert akkor előbb-utóbb a hallgatók is eltűnnek, és akkor valamilyen dolog jön létre, ami nem biztos, hogy cél. Tehát ha majd eljutunk odáig, hogy nem sikerül ezt a helyzetet a műszaki egyetemen belül rendezni, és egyébként egyértelmű lesz az, hogy ennek az a módja, hogy a kar, mint olyan, kikerüljön a Műszaki Egyetemből, és egyébként egy másik egyetemen belül folytassa a tevékenységét, és azért itt Magyar Állami Egyetemről van szó, egy fenntartóhoz tartozik, ez a fenntartó felelőssége, akkor majd ezt a döntést meghozzuk, de hát még nem tartunk itt, még ott tartunk, hogy hogyan tudunk erre megoldást találni.
Mikorra rendeződhet ez, hogy mikorra elkezdődik a felsőoktatási felvételi jelentkezés, akkor már nem
így van, pontosan ezt akartam mondani, hogy itt nagyon gyorsan rendeződni kell, mert hogyha ez heteken belül nem sikerül erre megoldást találnunk. Aztán, hogy mikor mi bonyolódik le, az egy másik kérdés persze, de ha nem sikerül megállapodni, akkor itt azért ennek a Műszaki Egyetem, illetve ez a kar fogja látni majd a kárát, hiszen egy dolog azért nagyon fontos, hogy a hallgatók nem szeretik a bizonytalan dolgokat. Van Budapesten más jó gazdálkodástudományi képzés, át kell nézni Duna túlsó oldalára, akkor majd oda jelentkeznek, ami meg nem lenne cél, hiszen ez egy jó felépített kar, tehát ebben nagyon gyorsan meg kell tudnunk állapodni. Én azt gondolom, hogy az egyetem részben a vezetőinek, részben a kar bölcsessége az elegendő nagy ahhoz, hogy vagy így, vagy úgy, de ez a dolog eldőjön. Aztán, hogyha eldöntöttük, akkor még végre kell hajtani, de ennek elég gyorsan meg kell történni.
Az elmúlt órában Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő közreműködött. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.